Köszöntöm a hallgatókat, a Családi Kört, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazin műsorát hallják. Mai adásunkban a barátságról, annak egészségügyi hatásáról és lelki folyamatairól beszélgetünk. Vendégeim a műsorban: Popovicsné Palojtai Márta, mentálhigiénés lelki gondozó, Taraszközi Marian lelki pásztor, Dominici Mihály cserkész csapat parancsnok. Ha tehetik, tartsanak velem. Első ízben arról beszélgetünk Popovicsné Palojtai Mártával, miért olyan szükségszerű, hogy legyenek mély baráti kapcsolataink, mind lelki, mind testi egészségünk szempontjából.
Ha nincsenek barátaim, az mindenképpen egy komoly jelzés arra, hogy valamit saját magamon meg kellene nézni. Az egy egészen alapvető emberi igény, hogy kapcsolatban legyek valakivel, tehát hogy legyenek olyan meghitt kapcsolataim, ahol támogatnak engem, az érzelmi szükségleteimben kaphatok és adhatok is, és hogyha ez nincs jelen az életemben, akkor biztos, hogy ez egy nagyon komoly hiányosság. Erről egyébként nagyon komoly kutatások vannak, hogy az egészséget mennyire befolyásolja az, hogyha vannak közeli barátaim, hogy például a várható élettartamot mennyire befolyásolja, hogy valakinek vannak a közelében meghitt kapcsolatot jelentő emberek, vagy nincsenek. Fizikailag is lehet mondani, hogy egy létszükséglet, hogy legyenek barátaim. Azt azért hozzáteszem, hogy ennek sokféle megnyilvánulási formája lehet. Én a házasságot is ezek közé számítom, ami nyilván egy egészen különleges, sajátos kapcsolat, de az egyik legfontosabb eleme egy jól működő házasságnak éppen a barátság. Fontos, hogy a házastársam a legjobb barátom legyen. Ez egy nagyon komoly védőfaktor. A barátság az egyik legfontosabb, úgy mondják, hogy reziliencia tényező. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy meg tudjak birkózni az engem érő nehézségekkel, a külső körülményekkel, a máshonnan érkező elutasítottsággal, a kudarc élményekkel, egészen alapvető, hogy legyenek olyan emberek, akikkel meg tudom osztani az érzéseimet, akikkel való közösségben úgy érzem magam, mint egy ilyen puha fészekben. Biztonságot ad az egész. És így szinte minden feldolgozható. Ég és föld a különbség, hogy van valakinek ilyen meghitt kapcsolata, vagy nincsen. Persze nem azzal kezdeném, hogy elítélném azokat, akiknek nincsenek ilyen meghitt kapcsolatai. Azt hiszem, inkább egy jelzés arra, hogy talán érdemes elkezdeni megkeresni, hogy mi az az oka, miért nincsenek. Hogy lehet, hogy olyan sérülések vagy kudarc élmények élték a múltban, amiért nem tud nyitni mások felé.
Mi befolyásolja a barátkozás képességét? Kik barátkoznak könnyebben?
A barátkozás képessége, gondolom, hogy egyfajta velünk született dolog, ugyanakkor nagyon sok minden függ attól, hogy mik a múltbeli tapasztalataim, sőt, mik már az egészen kicsi korban minket ért tapasztalatok. Már az első néhány hónapban, sőt, újabb tapasztalatok szerint, újabb kutatások szerint már az anyamében kialakul az sokszor, hogy képes vagyok-e egyáltalán bízni a másik emberben. Megmerem-e engedni magamnak az, hogy én kinyissam, hogy sebezhetővé tegyem magamat. Mert ugye abban a pillanatban, hogy ha én leteszem az állarcaimat, és őszintén beszélek arról, hogy én mit érzek, hogy én valójában ki vagyok, akkor sebezhetővé válok. És ez egy csodálatos dolog, hogy vannak olyan emberek körülöttünk, akik előtt sebezhetőek merünk lenni. Ugyanakkor, hogyha valakit már egész picikora óta olyan tapasztalatok érnek, hogy például kisbabaként sír, de nem veszik fel, vagy a szülők csak kiabálnak rá, tehát akkor azt a következtetést vonja le, hogy nem érdemes a világ előtt kinyitni magamat, mert csak sebeket szerzek. És ez a seb végig tud menni az egész életen, hogyha ezen nem dolgoznak, és pont azzal jár, hogy az az ember, akinek a leginkább szüksége lenne bíztató, megtartó kapcsolatokra, pont az az ember válik sokszor leginkább képtelenné arra, hogy felmerjen vállalni ilyen kapcsolatokat, hogy bele tudjon menni ilyen kapcsolatokba, mert túl sok negatív tapasztalat érte. Az ilyen embereknek különösen nagy szüksége van arra a megerősítésre, hogy szerethető ember, hogy ő is egy értékes ember, hogy jó vele kapcsolatban lenni. De az első lépést azt sokszor neki magának kell megtenni azzal, hogy vállalja a sebezhetőséget, hogy kilép ebből a kicsit sündisznó jellegű állapotból. Aztán nyilvánvaló, hogy vannak más tényezők is, hogy mennyire alkalmas, képes valaki a barátságra. Vannak extrovertált és introvertált emberek. Ezzel együtt nem gondolom, hogy egy introvertált ember, aki ugye inkább befelé forduló, kevésbé lenne alkalmas a barátságra. Más a habitusa, más a karaktere. Lehet, hogy kevesebb barátja lesz, de azok sokkal mélyebb barátságok lesznek. Nem hiszem, hogy az dönteni el, hogy valaki alkalmas-e a barátságra, hogy önmagában milyen jellegű a karaktere, mennyire nyitott, vagy inkább befelé forduló. Inkább felmerje vállalni azt, hogy őszintén adja magát, és képes-e arra, hogy egy másik embernek a megnyilvánulásait is befogadja. Mert amikor nagyon el vagyunk foglalva saját magunkkal, akkor általában arra is képtelenné válunk, hogy úgy hallgassuk meg a másik embert, ahogyan az neki jó. Akkor, ahogy ő elkezdi mondani azt, hogy vele mi a helyzet, elkezdi megosztani saját magát. Az önmaga körül forgó ember erre azonnal a saját dolgaival reagál. Ez lehetetlenné teszi az őszinte megosztást. Egy akár elkezdődő barátságot el tud az vágni pillanatok alatt, hogyha az egyik fél azt érzi, hogy engem itt nem hallgatnak, meg valójában nem figyelnek rám. Tehát a másikra való odafigyelésnek a képessége, a valódi meghallgatás képessége mindenképpen feltétele annak, hogy egy őszinte barátság ki tudjon alakulni.
Csilla.
Inkább kevesebb barátom van, de szeretem velük szorosabban tartani a kapcsolatot. Így például a távkapcsolat nekem nem igazán működik. E-mailen nem tudok barátságot tartani, vagy cseten, úgyhogy akiket barátaimnak tudhatok, azokkal szeretek személyesen találkozni és személyesen beszélni.
A férfiak és a nők baráti viszonyaikról hallhatunk a következő percekben Popovicsné Palojtai Márta mentálhigiénis lelki gondozótól. Miben különbözik a nők és a férfiak barátsága? Lehet azt mondani, hogy a férfiak barátsága mélyebb, mint a nőké? Maradjunk nemeken belül.
Azt gondolnám, hogy inkább más jellegű. Először azért azt a fontos különbségtételt meg kell tennünk, hogy mi a barátság, és mi az, amikor egyszerűen haverkodunk. Amikor mondjuk férfiak söröznek együtt, vagy focit néznek együtt, az lehet egy baráti társaság, de az igazi mély barátság mindenképpen feltételezi a megosztást, tehát hogy én a saját belső világomat megosztom a másikkal. És ez a férfiak és a nők között valóban jelentős különbség lehet. Általában elmondható, hogy egy férfi a saját érzelmi világáról, az érzéseiről sokkal kevésbé igényli azt, hogy erről kommunikáljon. Ez a férfi-nő tapasztalatban is megnyilvánul egyébként jelentősen, de amíg a férfiak sokszor a tények közlésére szorítkoznak, akár egy barátságon belül is, addig a nőknek óriási szüksége van arra, hogy a saját érzelmi világukat részletesen leírva, képileg is megfogalmazva valakivel megosszák, és erre a legmegfelelőbb egy nőtárs, egy másik hasonlóan gondolkozó ember, aki le tudja ezt fogadni, mert a férfi sokszor nem tudja befogadni, vagy számára ezek fölösleges információk. Sokszor a férfiak nem egészen értik, hogy tudnak a nők órákon át beszélni telefonon, de számuk a megtartó erő, hogy az legapróbb részletekig át tudják beszélni azt, ami velük történt, el tudják mondani, hogy ez bennük milyen reakciókat váltott ki. A férfiak ugyanakkor inkább a tettnek az emberei, számára lehet, hogy az jelenti a barátságot, hogy számíthat a barátjára akkor, amikor kerítést kell festeni, vagy ha elromlik az autó, vagy van akinek ő is elmondhatja azt, hogy ebben a pillanatban gyenge voltam, vagy el tud mondani neki olyan dolgot, amit a többi férfi társa előtt fél felvállalni. Az a mai társadalomnak valahol a tragédiája, hogy sokszor annyira izoláltan élnek párok, például ugye most Kárpátaljáról nagyon sokan mennek el úgy külföldre dolgozni, hogy nincsen senki körülöttük, csak ők ketten egymásnak, és az még egy szerencsés eset, ha egy pár megy ki, akkor legalább nem teljesen egyedül vannak, de ilyenkor például a férfinak be kell tölteni azt a szerepet, amit alapvetően a nőnek a nőtársasága kellene, hogy betöltsön, hogy meghallgassa az apró mindennapi problémáit, hogy rezonáljon azokra az érzésekre, amik a nőben vannak, és a férfi alapvetően nem így van kitalálva. Nagy szüksége van minden nőnek arra, hogy legyenek körülötte másik asszonyok, nőtársak, akik hasonlóan gondolkoznak, hasonló szükségleteik vannak arra, hogy hogyan közöljék az érzelmi világukat, és ezt nem tudja igazából pótolni egy férfi. Ettől függetlenül a nő és a férfi közötti kommunikáció az egy borzasztóan lényeges dolog. Mások a sajátosságai. Nagyon sok olyat adhat, amit a saját nemen belüli barátság nem adhat meg, de ez már egy másik téma. Más a kettőnek a jellege. Hogy milyen mély egy barátság, azt hiszem, hogy nem az dönti el, hogy férfiakról vagy nőkről van szó, bár talán az jellemzőbb egyébként, hogy egy férfinak számban kevesebb barátja van, de ezek valóban tartós kapcsolatok. Inkább az dönti el egy barátságnak a mélységét, hogy mi az a szint, amit magamból meg tudok osztani. Minél mélyebben meg tudok magamból valamit osztani, minél kevésbé van bennem félelem, hogy elmerjem mondani akár a legnegatívabb érzéseimet, a legnagyobb félelmet, annál mélyebbnek nevezhető egy barátság.
Popovicsné Palojtai Mártával folytatjuk a beszélgetést. Hol rontjuk el leginkább a barátságot? Kifogynak, elkopnak a felekből a barátsághoz szükséges jellemzők, vagy ez egy természetes folyamat, hogy a barátságnak van eleje és van vége, mivel változunk?
Viszonylag természetesnek mondható, hogy egy iskolai barátság megszakad az iskola végével, bár vannak közöttük, amik meg tudnak maradni, de ahogy változnak az élethelyzeteink, nyilván egyre inkább olyan emberekkel szeretünk kapcsolatban lenni, akikkel hasonló dolgokat élünk meg, hasonlóan gondolkozunk, hasonló élethelyzetben vagyunk. Látszik például, hogy amikor amikor valaki nem alapít családot, a korábbi barátnői pedig sorban családot alapítanak, hogy nehéz számára megmaradni ezekben a baráti kapcsolatokban, mert már teljesen más a téma, más az élethelyzet, más dolgok foglalkoztatják. Vannak tehát olyan helyzetek, amikor egyszerűen az életállapotunk megváltozása miatt változnak a barátaink is. Az is egy látható és természetes folyamat, hogy egyre kevésbé van időnk a barátságokra.
Bár természetes a folyamat, azért nem kellemes. Hogyan lehet ebből jól kijönnie annak a személynek, aki azért tartotta volna még továbbra is a kapcsolatot, vagy akinek fontos volt ez a viszony?
Barátság igazából addig barátság, amíg szimmetrikus kapcsolatról van szó, ami azt jelenti, hogy mind a két félnek fontos, mind a két fél beletesz. És egy idő után előfordulhat, hogy az egyik fél már kevésbé érdeklődik, vagy kezdi terhesnek érezni ezt a kapcsolatot, úgy érzi, hogy nem tud egyszerűen ennyi időt rászánni, ennyi figyelmet. Olyan is van, hogy úgy érzi valaki, hogy a másik egyszerűen rá akaszkodik, esetleg már akadályozza az egyéb kapcsolataiban vagy családi kötelességeiben. Ilyenkor nyilván csak sajnálatból nem kell fenntartani egy kapcsolatot. Nagyon nem mindegy viszont az, hogy hogyan építi le azt a másik embert, mert hogyha olyan tapasztalatot szerez, hogy őt már megint elutasították, akkor ez valóban kihathat a későbbi kapcsolataira is, hiszen már eleve az elutasítottságtól való félelemmel, vagy esetleg egy kisebbségi érzéssel megy bele a következő baráti kapcsolatába. Nagyon nagy tapintatra van ilyenkor szükség, ugyanakkor őszinteségre is. Rengeteg dolgot el lehet mondani, akár fájdalmas dolgokat is, ha az ember megfelelően közli, hogyha nem azt kommunikálja, hogy veled van a baj, hanem azt kommunikálja, hogy én a jelenlegi élethelyzetemben nem érzem magamat képesnek, úgy érzem, nincs kapacitásom, egyszerűen nem tudom már azt adni, amit korábban adtam, és hogy nem veled van a baj, hanem én vagyok ilyen élethelyzetben, ez kevésbé fájdalmas. Azzal együtt nem lehet megspórolni ennek az egésznek a fájdalmát, hiszen ez egy veszteség, ugyanúgy el kell gyászolni egy baráti kapcsolatot, amit valaki fontosnak tartott, amit szeretett volna fenntartani, mint akár egy párkapcsolatnak a megszakadását, vagy egy halálesetet. Ez egy gyász, ami egy bizonyos ideig eltart, nem mindegy, hogy az ember hogyan dolgozza fel, hogyan jön ki a gyász folyamatból.
Önök a Családi Kört, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazin műsorát hallják. A mikrofonnál Dóka Viktória. Adásunk témája a baráti kapcsolat, ami az élet valamennyi korszakában fontos a gyermekkortól egészen az öregségig. Arról érdeklődöm a továbbiakban, mennyire tudja egy szülő gyermekei kapcsolatait meghatározni. Beszélgetésünk elején letisztáztuk, hogy a barátság mindenképpen formálja az embert. Szülőként mit lehet tenni abban az esetben, ha a gyermeket rossz irányba húzzák?
Ez valóban a szülőségnek az egyik legnagyobb problémája. Egyrészt rögtön az, hogy meddig tartanak az én határaim, hol kezdődik a gyerek saját élete. Alapvetően ugye szoktuk mondani, hogy hagyni kell a gyereket felnőni, hagyni kell a saját életét élni, de valóban nagyon nem mindegy az, hogy milyen társaságba kerül, mert a kortárs csoport, minél nagyobb lesz a gyerek, annál meghatározóbbá válik. Úgyhogy a legtöbb szerintem, amit a szülő tehet, hogy eleve igyekszik olyan kortárs csoportot biztosítani a számára, ahol olyan értékrendet képviselő társakkal jön össze a gyerek, amilyen számomra is vonzó, például nem az utcára küldöm, pláne hogyha nem egy túl jó környéken lakunk játszani, hanem mondjuk veszem a fáradtságot, és elviszem a cserkész foglalkozásra, vagy egy olyan templomi közösségbe, vagy külön órákra, ahol van valamilyen közösség, egy tánccsoportba, ahol értékes dolgokat tanulhat, és feltehetően olyan emberekkel is találkozik, akik hasonló értékrendet képviselnek. Az egyik legjobb módja ennek egyébként, amikor a szülőknek van egy olyan jellegű közösség, ahol ők maguk jól érzik magukat, hasonló emberek között vannak, és akkor ennek már természetes folyamánya, hogy az ő gyerekeik is egymással közösségbe kerülnek. Nagyon erős helyi közösségek tudnak így kialakulni, amik megtartó erők, és azt is látjuk, hogy később felnövekedve a gyerekek nagyon sokszor egy ilyen közösségen belül választanak maguknak párt, és ez már egy nagyon szerencsés ügynek mondható.
És mi van akkor, ha a szülő már benne van a szituációba, és döntenie kell, hogy mi legyen a következő lépése?
Különösen egy kamaszodó gyereknél nem szokott nagyon célra vezetőnek lenni az, hogyha a szülő egyszerűen megtiltja valakivel való barátkozást. Sokkal szerencsésebb szokott lenni, ha valamilyen pozitív alternatívát tud felkínálni, vagy valahogyan, ha már nagyon rázós a helyzet, egyszerűen magából abból a környezetből tudja kiemelni a gyereket. Ha például nagy baj van az iskolában, az osztályon belül, akkor érdemes megfontolni akár az iskolaváltást, vagy az osztálynak a váltását is, bár ez nyilván egy nagyon komoly döntés. De mégis azt gondolom, hogy a családon belüli légkör nagyon meghatározó. Hogyha állandó ellenállás van a szülő meg a gyerek között, akkor egy ilyen esetben is, amikor a barátokról van szó, ha ez csak egy újabb ellenkezési pont, akkor az egész egy eléggé elveszett ügy. Hogyha a gyerek azt látja, hogy a többi kérdés működésében, az életében, és támaszkodhat a szülőre, hogy jó tanácsokat szokott neki adni, hogy alapvetően érzi, hogy jót akar, hogy sok minden másban együtt tudnak működni, hogy a szülő is tud kompromisszumot kötni, akkor jóval fogékonyabb arra, remélhetőleg, hogy ha a szülő azt mondja, hogy én úgy érzem, hogy nem tesz neked jót ez a barátság. De egy kamasz gyereket erről meggyőzni legalábbis kétséges vállalkozás. Az, hogy a Facebookon hány ember jelöl vissza, az nem mond semmit arról, hogy nekem hány barátom van. Nagyon jó példa Jézusnak az élet, hogy volt az a konkrétan három ember, az a három apostol, akiket mindenhova magával vitt a legkritikusabb helyszínekre. Ők voltak a legszűkebb barátai, ők voltak azok, akiknek elmondta, hogy most félek, most örülök, szomorú vagyok, de volt azért a 12 is, a 12 apostol, akikkel szintén elég sok mindent megosztott, ők voltak a barátai. És ezen kívül volt a 72 tanítvány, meg volt a nagy tömeg, aki követte őt, de egészen más jellegű volt a velük való kapcsolata. Igazából, ha azt nézzük meg, hogy kik azok az emberek, akiknek el tudok mindent mondani, ami engem foglalkoztat. Kik azok az emberek, akikre gondolok, amikor valamilyen megrázkódtatásért, hogy most szeretnék vele beszélni. Akkor úgy körülbelül látom, hogy kik a barátaim. Ezek nem ugyanazok az emberek, vagy azok nem mind barátaim, akikkel együtt tudok szórakozni. Fontos ez a dimenziója is, de alapvetően akikkel egymással kölcsönösen mély megosztásban vagyunk, ők a barátaim, és ebből nem tud sok lenni. Mert idő sincs arra, hogy annyi embernek annyira mély dolgokat elmerjek magamról mondani, és nem is vagyunk rá természetszerűen sem képesek. 2-3 olyan barátja van általában egy embernek, és az már egy nagyon jó szám, akivel ebben a kölcsönösen gazdagító, mély meghitt kapcsolatban tud lenni.
Műsorom következő vendége Tarackközi Marian. Lelkésznőként és anyaként milyen erőnek látod a barátságot, Marian?
A barátság mindenképpen egy fontos dolog, felnőttként is és gyermekként is, és sok olyan esetet látok a környezetünkben, amikor szenvednek tőle emberek, hogy nincs igazi barátjuk. A barátság abban is fontos, hogy próbára is teszi az embert. Voltak olyan barátságaim, még most is megvannak, amikben voltak nagyobb próbák is. És mindenképpen a barátság az, amiben edződik az ember, hogy mennyire tud a másiknak társa lenni, vagy mennyire tud odafordulni hozzá a nehézségeiben. Igazából a barátság az a dolog is, amikor elvárok valami olyat, amit én is szeretek megadni a másiknak. Vagyis, hogyha én bizalommal vagyok a másik iránt, akkor én ugyanezt várom el mondjuk tőle. És akkor itt van a sebezhetőség, hogy amikor én bizalommal vagyok a másik iránt, és akkor azt a másik mondjuk kihasználja, na, ilyenkor nehéz barátnak maradni. Van olyan, hogy egyes élethez helyzetekben az ember nem tudja hova tenni, hogy a barátságából mondjuk egy ellenefordulás következik. De mindenképpen jó, hogy Isten adta ezt a dolgot, hiszen Jézus is azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, úgyhogy tanulhatunk tőle is, amit Jézus is tanít, hogy egyszerűen a megbocsátás ereje az, ami egy barátságot tovább tud segíteni, vagy meg tud tartani. Mert ha nem tudsz megbocsátani, és elveszted a bizalmadat a másikban, akkor csak az az útja, hogy megbocsátasz neki, és nem azonnal lesz minden olyan boldog és vidám, mint volt, hanem szépen lépésről lépésre, és ilyen viszont volt az életünkben, hogy nagyon közeli barátainkat veszítettük el. És aztán, hogyha nem nyit az ember a másik felé, akkor ez így marad. De hogyha van nyitás, és van egyfajta közeledés, akkor ez szerintem idővel gyógyul, és mi ezt tapasztaltuk, hogy gyógyult, és most mélyebb sokkal a kapcsolatunk, mint mondjuk annak előtte volt.
Úgy tűnik, hogy te szereted inkább megtartani a barátokat és küzdeni értük. Amikor a gyermekeid barátairól van szó, akkor mennyire vagy szigorú, vagy mennyire vannak elvárásaid a gyermekeid barátaitól?
Amikor mondjuk iskolába kerültek, vagy óvodába kerültek, soha nem mondtam nekik azt, hogy most ezzel vagy azzal barátkozz, vagy ne barátkozz. Ezt ők választották ki maguknak. Nekik is voltak csalódások, és nekik is ugyanúgy meg kell élniük azt, hogy akkor nem mindenki lehet igaz barát. Sőt, az életben sok csalódás éri őket, és ezektől nem tudom őket megóvni, de tudunk róla beszélgetni, hogy akkor ebből most mit tanultál, és te mégiscsak hogyan fordulsz ezek után hozzá, hogyha meg is bántott, vagy nem úgy fordult hozzád. Most például van egy 8 és egy 9 évesem, akik teljesen felszabadultan barátkoznak, van egy 14 évesem, akinek megvan a kialakult baráti köre, és ragaszkodik hozzájuk nagyon, és van egy 17 évesem, akiknek a barátait mondjuk nem is igazán ismerem, mert hogy ő máshol tanul. De az tisztázva van velük, hogy olyanokkal barátkozzanak inkább, akik mondjuk hozzájuk hasonlóak. De nem zárja ki azt, hogy például neki is van olyan barátja, akiről tudom, hogy nem olyan vallású, mint mondjuk mi, de ehhez nem tiltjuk meg neki, hogy most akkor vele nem barátkozhatsz. Vagy vannak olyanok, akiknek mondjuk semmi köze a hithez, de attól még az én gyerekem lehet az ő barátja, és lehet példa neki, vagy lehet útmutatás, hogy mi hogyan élünk, vagy ő hogyan éli meg általában az életkori kihívásait. Persze volt is olyan eset, amikor elvitték olyan irányba, aminek nem örültem, de ezt meg tudtuk beszélni otthon, és újra megbeszéljük, hogy igen, vannak ilyen kihívások, és vannak, akiknél más értékek vannak, de mi szeretnénk, hogyha ragaszkodna azokhoz az értékekhez, ami nekünk fontos, és ami számára is fontos lehet majd idővel, csak még nem látja.
Mennyire vagy ebben nyomulós?
Gyakran rajta kapom magam azon, hogy siettetem a dolgokat. Szeretném, hogyha már ő is látná, mert biztos, hogy eljön az ideje, amikor ő is látni fogja, csak még most nem abban a korban van, hogy ő is lássa, hogy minek milyen következményei vannak. Persze van egy határ, amit tud, hogy ezt nem szabad átlépni, de vannak olyan barátai, ami ima téma számomra, és imádkozom érte, hogy Istenem ad, hogy ki tudjon tartani, és inkább ő legyen példa, mint hogy őt vigyék el.
Az imént Tarackozi Marian lelkipásztort, 4 gyermekes családanyát hallhatták. Popovicsné Palojtai Márta mentálhigiénis lelkigondozóval beszélgetünk tovább. Mit gondolsz, a társadalmunkban jelenleg milyen szerep jut a barátságnak?
Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy fontosabb szerepe van, mint valaha. Pont azért, mert annyira individualizálódik a társadalom, annyira magányosak leszünk, mivel hogy megszűnt az a rokoni megtartó háló a nagy családoknak a szerepe, ami korábban jellemző volt, amíg korábban egy-egy közösség évtizedeken, évszázadokon keresztül fennmaradt, együtt élt a rokonságnak a nagy része, vagy legalábbis nagyon közel volt. Egyszerűen kéznél voltak azok az emberek, akik ha kellett segítettek, ha kellett meghallgattak, át tudták adni a tapasztalataikat. Addig már ez nagyon sokszor nem így van, mert máshol élnek a fiatalok, máshová mennek lakni, sokkal könnyebben egyedül találjuk magunkat, mint korábbi korokban, és a magány az az egyik legelviselhetetlenebb emberi tapasztalat. Egyszerűen nem tudunk létezni társak nélkül, fizikailag se tudunk. Ezt ugye pont a kisbabákon való, lehet azt mondani, hogy történelmi kísérletek bizonyították be nagyon szomorúan, hogy amikor magukra hagyott kisbabák, akik tökéletes fizikai ellátást kaptak, egyszerűen fizikailag belepusztultak a társas kapcsolatoknak vagy a szülő hiányába. Ugyanígy lehet látni, hogy sokkal rövidebb ideig élnek azok, akiknek nincsenek meghitt, mély kapcsolatai, sokkal kevésbé egészségesek. És mivel ez pont korunkban a legjellemzőbb, hogy magukra maradnak emberek, ezért soha ennyire nem volt szükség arra, hogy ezek a baráti kapcsolatok ott legyenek. Már csak azért is, mert annyira kevés a testvér. Korábban azért az is jellemző volt, hogy több testvér között nő föl valaki, és ez felnőtt korban is egy nagy megtartó erő. Van egy testvérem, akire számíthatok, vannak sógorok, vannak unokatestvérek, és most számtalan olyan ember nő föl a társadalmunkban, akinek nincsen testvére, de már a szülei is egykék voltak, még egy unokatestvér sincs, és ott áll, száll egyedül, mint az ujjam, és azt látja, hogy el kell mennem a kórházba, és nincs, aki bevigyen. Nincsen, akire számíthatok. Valamilyen szomorúságért, és nincsen, akinek elmondhatom. Senki más nincs, csak a barátok. És éppen ezért a barátoknak életfontosságú szerepe van, különösen ilyenkor, ha nincsen más, de azt hiszem, hogy alapvetően mindenki számára ezek rettenetesen fontos kapcsolatok.
Kedves hallgatóink! A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallották. Legközelebb január 28-án kedden, a szokásos időben, tehát 8:30-kor találkozunk. Áldást, békességet, Unger Gyula voltam.
Mária Rádió. A Mária Rádió megszólalásának 14. születésnapját ünnepli január 15-én. Szeretettel várjuk a hallgatói család minden tagját az Országúti Szent István első vértanú templomba január 15-én 18 órakor, hogy közösen ünnepelhessük meg a Szűzanya Rádiójának születésnapját. Cím 1024 Budapest, Margit körút 23. Aki személyesen nem tud részt venni, az lelkiekben bekapcsolódhat az ünneplésbe rádión keresztül is, hiszen a szentmisét, amelyet Lukovics Milán atya fog celebrálni, élőben közvetítjük a Mária Rádióban. Találkozzunk január 15-én 18 órakor az Országúti Szent István első vértanú templomban, és ünnepeljük közösen a Mária Rádió 14. születésnapját.
hírek.
Ferenc pápa a megkeresztelt gyermekekről. Hétvégén rendeztek az edukáció szakkiállítást. Párizs érseke a fogyatékkal élők integrációját sürgeti. Közel másfél tonna mobiltelefon gyűjtöttek be Magyarországon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsa. Hírszerkesztőink Simkó Dániel és Kontra Zsuzsa. A Szentatya január 12-én Jézus megkeresztelkedésének ünnepén 32 gyermeket keresztelt meg a Sixtus kápolnában bemutatott szentmisén. Egy keresztelés igazságszolgáltatási aktus a gyermek számára. A keresztségben kincset adunk neki, a keresztségben foglalót adunk neki, a Szent Lelket. A gyermek a megkeresztelésből a lélek erejével jön ki, a lélek védelmezi, segíti majd őt egész életében. Ezért annyira fontos, hogy gyermekkorban kapják meg a keresztséget, hogy tudnélik a Szentlélek ereje segítse növekedésüket. Vigyázzatok arra, hogy a Szentlélek világosságával és erejével növekedjenek. Segítsétek őket, tanítsátok őket, adjatok jó példát nekik mindennapi életetekkel. Tanított rögtönzött szentbeszédében a Szent Atya. Csütörtöktől szombatig tartott a 20. edukáció-oktatási szakkiállítás. A rendezvény célja, hogy lehetőséget teremtsen felsőoktatással kapcsolatos kérdések megvitatására, és a felvételizők egy helyen megismerhessenek számos hazai és külföldi oktatási intézményt. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter a rendezvény megnyitóján a felvételi pontszámrendszer változásáról, a hallgatói ösztöndíjak emeléséről és az államilag támogatott férőhelyek változásáról beszélt. A kiállításon az előadások mellett mintegy 40 hazai felsőoktatási intézmény, további 40 külföldi intézmény vagy ösztöndíj program várta az érdeklődőket. Emellett nyelvtanulásról, gyakorlati helyekről és elhelyezési lehetőségekről is információt kaphattak a felvételik előtt állók. Michel Opeti, Párizs érseke 2019. szeptemberében új helynökséget hozott létre, annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők könnyebben bekapcsolódhassanak a plébánia életébe, írja Magyar Kurír. Az új helynöki csoport szeretné Lourdes lelkiségét felfedezni a párizsi plébániákon is. Mint mondták, Lourdesban senki sem lepődik meg azon, ha valakit kerekesszékben lát. Szeretnénk, ha ez nálunk is így lenne. Vajon a plébánosok közzé tudják-e tenni a plébánia honlapján, hogy könnyen megközelíthető-e a templom bejárata, vagy van-e fogyatékkal élők számára fenntartott parkolóhely, esetleg mosdóhelyiség, írja a munkacsoport. Közel másfél tonna használt mobiltelefon gyűjtöttek be Magyarországon egy újrahasznosítási projekt keretében, írja az Index. Egy éve indították a kampányt a használt mobiltelefonok visszavételéért, az Afrikáért Alapítvány, a Jane Goodall Intézet és a Védegylet Egyesület szervezésében. A kampány egyik célja a használt mobilkészülékek minél nagyobb mennyiségben való visszagyűjtése, amivel másodlagos nyersanyagforrás hozható létre az elektronikai ipar számára. Az akció keretében előadásokat tartottak, gyűjtőpontokat hoztak létre, és 1459 kilogramnyi telefon gyűjtöttek össze magyar emberektől az elmúlt évben.
Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.
Lenc óra. ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
Szent misét közvetítünk a Budapest Újlaki Sarlós Boldogasszony templomból. A Szent misét Berán Ferenc atya mutatja be.